Őrizd meg a szemed egyszerűnek, tanácsolta Jézus Krisztus híres hegyi beszédében. Egyszerű szem az, amely élesen összpontosít és világos képeket közvetít az elmének. A szellemi szem, amely egyszerű, világosan őrzi Isten királyságának a képét. Így, ha egy keresztény megfogadja Jézus tanácsát, és megőrzi a szemét egyszerűnek, világosan Isten királyságára összpontosít, és nem aggodalmaskodik a fizikai szükségletei miatt, az segít szellemileg kiegyensúlyozottnak maradnia. Jézus tanácsa továbbra is gyakorlatias Isten szolgáinak, akik 20. századunk utolsó évtizedében élnek. Bár nem vagyunk része a világnak, ránk is hatással vannak a környezetünkben látható állapotok és magatartásformák. Állandóan vigyáznunk kell, nehogy úrrá legyen rajtunk az aggodalom, ami abból származik, hogy túl nagy hangsúlyt fektetünk a fizikai szükségleteinkre. Csak is akkor fogjuk elkerülni az aggodalmaskodást, mely megfoszthat minket örömünktől, ha igazán megfogadjuk Jézus figyelmeztetését, hogy őrizzük meg egyszerűnek a szemünket. Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy első helyen kell maradniuk a királyság érdekeknek. Védelem, ha teljes mértékben bízunk abban, hogy Jehova képes és kész megadni nekünk, amire szükségünk van fizikailag. Így nem sodornak el minket ennek a világnak az aggodalmai, és nem romlik meg a kapcsolatunk hűséges Istenünkkel, Jehovával. Jézus azt mondta, e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojthatja az igét, a királyságról szólót. S meggátolja az embert, hogy Jézus Krisztus tanítványa legyen. Ha egy keresztény engedi, hogy ilyen aggodalmaskodás ereszen gyökeret a szívében, katasztrofális következményekkel járhat, és szellemi pusztuláshoz vezethet. Tehát függetlenül attól, milyenek általában az életkörülmények ott, ahol mi élünk, továbbra is teljes mértékben bíznunk kell Jézus Krisztusnak a hegyi beszédében mondott csalhatatlan ígéretében, amely a Máté evangélium 6. fejezet 33-as versében lett feljegyezve. Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Csak is akkor hallgathatunk a figyelmeztetésre, hogy ne aggodalmaskodjunk, ha első helyen vannak a királyság érdekek. A következő, Őrizd meg a szemed egyszerűnek című dráma arra buzdít majd minket, hogy tartsunk önvizsgálatot. És segíteni fog mindannyiunknak megőrizni szellemi egyensúlyunkat, és hogy szilárdak maradjunk fedhetetlenségünkben a ránk váró próba teljes időkben.
Szia, drágám! De jó, hogy hazajöttél!
Szia, Panni!
Milyen volt a napod?
Hogy milyen volt a napom? Tényleg szeretnéd tudni? Hát nem jó, egyáltalán nem jó.
Mi baj, Péter?
Ma 5 embert bocsátottak el az osztályunkról. 5 embert, Panni! Behívták őket, megkapták az elbocsátó papírt, és kész! Menesztették őket.
Miért? Mi történt?
Az egész vállalat anyagilag a csőd szélén áll. A főnök minden részlegen elbocsát. Anna, hidd el, ez csak a kezdet.
Mit értesz ez alatt?
Ez alatt azt értem, hogy szerintem én leszek a következő.
Mire gondolsz?
A felettesem ma elejtett 1-2 megjegyzést.
Péter, azt akarod mondani, szerinted el fogod veszíteni a munkádat?
Nem tudom. De azt mondták, hogy a vállalat leépíti az egész osztályunkat. A pallos már a nyakunkon van, Panni.
Hát, akkor most mit csináljunk?
A felettesem azt mondta, nagyobb esélyem van a maradásra, ha elfogadom a másik műszakot, amiről már beszéltek velem.
A csütörtök estékre gondolsz?
Igen, és a hétvégékre is. Minden szombat és vasárnap.
De már egyszer mondtad nekik, hogy ez lehetetlen. Az összejöveteleink és a szolgálat.
Nézd, lehet, hogy nincs túl sok választásunk. Másik lehetőségként talán egyáltalán nem lesz munkám.
Igazából ezt nem tennék meg, ugye?
Ó, de igen, megtennék, Panni. Nézd csak! Már megint több lesz a rezsink. Hogy fizetjük ki ezeket a számlákat, ha egyáltalán nincs munkám?
De mi legyen a hétvégi szántóföldi szolgálattal? Mikor megyünk a családdal együtt prédikálni? És Péter, ha nem tudsz ott lenni a csütörtöki összejöveteleken...
Már gondoltam erre. Valószínűleg el tudnék menni az összejövetelekre az északi gyülekezetben. Ez csak 20 percnyire van innen. Ugyanez a helyzet a vasárnapokkal. Késő délután van az összejövetelük.
De mi lesz velem és a gyerekekkel?
Anna, ez nekem ugyanúgy nem tetszik, ahogy neked. De valamiből élnünk kell. Szükségünk van a pénzre. Mit vársz tőlem? Ha nincs munkám, ki tudja, mi lesz? A végén még elveszítjük a házat. Nem igazán látok más lehetőséget.
Szia, apa!
Szervusz, András!
Szia, anya! Már vacsorázunk?
Még nem, kedvesem, de amint megérkezik mindenki, vacsorázunk.
Remek, farkas éhes vagyok.
Ki az a mindenki? Mi ez? Ki jön ma?
De Péter, hiszen tudod, Károlyi Pál és Mária jönnek vacsorára.
Igen?
Te hívtad meg őket.
Ma este jönnek.
Ez az utolsó hetük, mielőtt elhagynák az országot, és visszatérnének a misszionáriusi területükre.
Ja, tényleg.
Apa, Károlyi testvér azt mondta, mesélni fog arról, hogyan tanúskodnak a dzsungelben.
Tudod, annyira zaklatott voltam, hogy teljesen megfeledkeztem Pálról és Máriáról. Alig hiszem, mind együtt végeztük az úttörő szolgálatot, ők pedig most misszionáriusok.
Nos, bármelyik percben itt lehetnek. András, megmosakodhatnál, és mondd meg a húgodnak, hogy ő is mosakodjon meg. Fenn van az emeleten.
Rendben. Anya, mondtad már apunak a kocsit?
Még nem, kedvesem.
A kocsit?
Épp szerettem volna mondani.
Most meg mi történt?
Semmiség, csak ma valamilyen furcsa zajt hallottam. Karistoló hangja van a kormánynak.
Mi jön még ma? Ez valószínűleg azt jelenti, hogy már megint egy nagyobb javításról kapunk majd számlát.
Nincs értelme most aggódni miatta.
Ó, igazán. Először a munka, aztán a kocsi, nem is beszélve ezekről a számlákról. Az egész nem okozna ilyen feszültséget, ha a család nem költekezne ennyire.
Péter, figyelek a kiadásokra.
Hát talán jobban kellene figyelni rá.
Mit jelentsen ez?
Bármikor hazajövök, újabb számla.
Ne kend rám az egészet. Te akartad az új kocsit, még ha ez azt is jelentette, hogy sok megy el a törlesztésre.
De szükségünk van a kocsira, és te használod az úttörő szolgálathoz.
Ja, vagy úgy, szóval itt a baj, az úttörőzés?
Nem, csak azt akartam mondani, ha mindenki...
Ezek biztos a Károlyék.
Hát akkor ezt később fejezzük be.
Képzeljétek csak el, térdig voltunk a vízben, a mocsár kellős közepén, amikor hirtelen a fejünk fölött a fán megláttunk egy kígyót.
Milyen nagy volt?
Nagyon nagy.
Úgy legalább 5 méteres, és pont felettünk siklott.
Jaj, nekem!
Tényleg?
Panni, ez volt a legcsúnyább hüllő, amit az életemben láttam, és egyenesen rám nézett.
És mi történt?
Hát, Andris, mi csak mentünk, gázoltunk tovább a mocsárban, míg végül el nem jutottunk a területre. Szerintem a kígyó amellett döntött, hogy nem volnánk finom falatok.
Hú.
De volt ott néhány csodálatos tapasztalatunk is.
Tudjátok, 3 ember is megkeresztelkedett tavaly azok közül, akikkel ezen a területen találkoztunk. És még sokan tanulmányoznak.
Jehova bizony megáldotta kemény munkátokat.
Mi is így érezzük, Péter.
Apa, ugye milyen jó volna, ha a mi területünkön is lennének ilyen nagy kígyók?
Ne legyenek!
Szerintem anyukád és a többi úttörő biztosan élvezni.
Mária, egyszerűen nem értem, hogy tudod ezt csinálni. Kígyók, mocsarak!
Amikor csak tehetem, becsukom a szememet és paliba csimpaszkodom.
Á, Marika csak szerénykedik. Ő bizony bátor testvérnő.
Szerintem is.
Hát az bizony megtanultuk a misszionáriusi megbizatásunkban, hogy fontos Jehovában bíznunk. Főleg akkor, ha nyomás nehezedik ránk.
Igen, ez mindennek a kulcsa. Tudjátok, a vidéki területünkön a testvéreinknek mindenféle komoly nehézségekkel kell megbirkózniuk. Olyan nehézségekkel, amelyek igazán próbára teszik a hitüket.
Milyen nehézségekkel, Károly testvér?
Nos, Andris, néhány családnak a gyülekezetünkben nem könnyű elég élelemhez vagy ruhához hozzájutnia, és nem könnyű tiszta vizet találnia. Sok testvér éppen hogy csak be tudja szerezni, ami a legalapvetőbb szükségletek kielégítéséhez kell. Olyan dolgokról beszélek, amelyeket a fejlettebb országokban valószínűleg nap mint nap természetesnek veszünk.
Ez elég szörnyen hangzik.
Igen, ez az, Péter. De tudod, mi van rám nagy hatással? Az, hogy ezek a testvérek és testvérnők, bár ilyen nehéz körülmények között élnek, igazán boldogok.
Boldogok?
Igen, egyszerűnek őrzik meg szemüket. A szolgálatra összpontosítanak, és nem engedik, hogy a mindennapi gondok megfosszák őket az örömüktől.
Az összejöveteleken a királyságterem mindig mosolygós emberekkel van tele.
Ez így igaz. Bár súlyos gazdasági nehézségekkel kell megküzdeniük, derűlátón szemlélik a világot.
Pont erre van szükségem, Pál. Derűlátó szemléletmódra.
Mit értesz ezen, Péter?
Pál, Mária, be kell nektek vallanom valamit. Épp azelőtt, hogy megérkeztetek volna ma este a vacsorára, hát én majdnem felrobbantam.
Mi baj, Péter?
Hát ma derült ki, hogy elveszthetem a munkámat.
Jaj, ne!
Sajnálom, Péter.
Ez még nem minden. Ahhoz, hogy Péter megtarthassa a munkáját, lehet, hogy egy másik műszakot kell vállalnia, amelyik pont ütközik néhány összejövetel időpontjával, nem is beszélve a hétvégi szántóföldi szolgálatról.
És persze, ha nem tudok ott lenni ezeken az összejöveteleken, nem érezném magam alkalmasnak a véni szolgálatra.
Nem csoda, ha aggódsz.
Egyszerűen nem tudjuk, mi lesz ebből, Pali.
Arra gondoltam, ha Péter tényleg elveszíti a munkáját, esetleg még az úttörő szolgálatot is abba kell hagynom. Az én fizetésemre is szükség lehet.
De nem csak a munkáról van szó, ebben minden benne van. A számlák, a nyomás, hogy dolgozzak ebben a másik műszakban, a kocsi javítások. Ez az egész helyzet az idegeimre megy.
Meg tudunk érteni, Péter.
Ezért szeretném tudni, hogyan csinálják azok a testvérek a gyülekezetetekben, akikről az előbb beszéltetek, hogy derűlátók tudnak maradni nehéz helyzetük ellenére.
Ez bizony nem könnyű.
Panni, hadd segítsek egy kicsit.
Jaj, Mária, nem kell igazán.
De én szeretnék segíteni.
Gyerünk, gyerekek, minél hamarabb kivisszük ezeket a tányérokat, annál hamarabb kap mindenki a desszertből.
Ez jól hangzik.
Én is segítek.
Egy perc és itt vagyunk.
Péter, látom, nagy nyomás nehezedik rád. Keményen fáradozol a családodért.
Hát, igyekszem. Persze nem kell a dzsungelekben mocsáron átgázolnunk, illetve nem kell más ahhoz hasonló gondokkal küzdködnünk, mint amilyenekről Máriával beszéltetek. De hidd el, sok minden miatt kell idegeskedni.
Akárhova megyünk, Péter, még mindig nehéz időkben élünk. Könnyen elárasztják bármelyikünket az élet gondjai.
Főleg akkor, ha a dolgok kezdenek rosszul állni.
Viszont meg kell próbálnunk mindent megtenni, hogy ne aggodalmaskodjunk túlságosan a jövőnk miatt.
Ezt könnyű mondani. Az aggodalmat nem tudod csak úgy kikapcsolni, mint ahogy a lámpát lekapcsolod, Pali.
Ez igaz. Máriának és nekem nem kell amiatt aggódnunk, hogy gondoskodnunk kell a családunkról. De tudod, amikor nehézség merül fel, nagyon sokat gondolunk Jézusnak a Máté 6. fejezetében feljegyzett szavaira, ahol azt mondja, ne aggodalmaskodjunk. Ha először Isten királyságát és az ő igazságosságát keressük, tudjuk, hogy az életben mindent megkapunk, amire igazán szükségünk van. Ez Jehova ígérete. Ezért még ha rosszul mennek is a dolgok, még amikor sötéten fest is a helyzet a mi szemszögünkből nézve, akkor sem kell túlságosan aggodalmaskodnunk az életben adódó bizonytalanságok miatt.
Tudom, ez igaz, Pali, de más a helyzet Pannival és velem. Van egy házunk, amit fenn kell tartanunk. A részletfizetés. Két gyermekünk van, akiknek ruhára és ennivalóra van szükségük. Családos ember vagyok. Ugyanolyan jól tudod, mint én, mit mond erről a Timóteuszhoz írott első levél, 5. fejezet 8. verse. Ha egy férfi nem gondoskodik az övéiről, az megtagadta a hitet, és rosszabb a hitetlennél.
Ez jó gondolat, Péter. Igazán nagy felelősséged van. De gondoltál már arra, hogy Jehova jó példát mutat abban, hogyan lehet ezt az alapelvet alkalmazni?
Mire gondolsz?
Nos, gondolj csak bele. A Biblia azt írja, ha egy férfi nem gondoskodik a saját háznépéről, akkor megtagadta a hitet, és rosszabb a hitetlennél.
Így van.
Hát Jehovának nincs háznépe? S vajon szolgái nem találhatók meg a föld minden részén?
De igen.
Természetesen mindegy, milyen körülmények adódnak. Jehova gondoskodni tud háznépéről. Megígérte, hogy így tesz. De nekünk is meg kell tennünk a magunk részét. Ebben van szükségünk hitre.
Ilyen oldalról még sosem gondoltam végig. De igazad van.
Jehova megígéri, hogy gondoskodni fog rólunk. Pontosan erről beszélt Jézus a Máté 6. fejezete szerint. Jehova jobban ismeri a személyes helyzetedet, mint bárki más. Még nálad is jobban. Bízhatsz benne, hogy segíteni fog. És itt van szükség igazi hitre. Valóban meg vagyunk győződve arról, hogy ha mi szorgalmasan végezzük a mi részünket, Jehova is megteszi a magáét. Ez volt, ami olyan nagy hatással volt Máriára, és rám is azokban a testvérekben, akikkel a megbízatásunkban találkoztunk. Sokuknak alig van valamiük, de megőrzik a szemüket egyszerűnek, és igazán megtanulták alkalmazni Jézusnak a Máté 6. fejezetében feljegyzett tanácsát, hogy ne aggodalmaskodjunk a következő nap felől. Igazán hisznek Jehova ígéretében, hogy nem hagyja el őket. Így hát, bár nehéz körülményekkel kell szembenézniük, és keményen kell dolgozniuk, nem engedik meg maguknak, hogy úrrá legyen rajtuk az aggodalom. Minden egyes gonddal akkor foglalkoznak, amikor felmerül, és nem izgulnak feleslegesen a jövő miatt. Tudják, hogy ha ők megteszik a maguk részét, Jehova is meg fogja tenni a magáét.
Tudom, mire gondolsz.
Kérlek, ne érts félre, Péter. Nyilván minden okod megvan arra, hogy nyugtalankodj a családod jóléte miatt. De még nem vesztetted el a munkádat, nem igaz?
Hát nem.
És nem nélkülözöl?
Nem.
Akkor hát nincs miért túlságosan aggodalmaskodni. Emlékezz csak vissza, mit mondott Jézus. Aggódásával ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy arasznyival is. A világ valamennyi gondja, nyugtalansága és aggodalma sem tud javítani a helyzeten.
De Jehova azt sem akarja, hogy csak üljünk ölbetett kézzel, és várjunk rá, hogy majd ő megadja, amire szükségünk van. Nem így van? Mindegyikünknek meg kell tennie a magáét.
Ez igaz.
Pali, hát ezért gondolkodom, hogy elfogadjam-e ezt az esti és hétvégi munkát, amit a felettesem akar. Talán ez az egyetlen esélyem, hogy megtartsam a munkát.
Anni említette, hogy a munkaidő ütközik az összejövetelek és a szántóföldi szolgálat időpontjával.
Tudom, ez nekem sem tetszik benne. De ha nemet mondok, nem tudom, mi lesz. Talán elszalasztom az egyetlen lehetőségemet.
Nem szeretném megmondani, hogy mit tegyél, Péter. Te döntesz. De nem szabad megfeledkeznünk Jehova ígéretéről, hogy ő csak egy feltétellel adja meg, amire szükségünk van. Ha első helyre tesszük a királyság érdekeket, vagyis ha nem engedjük, hogy az élet gondjai meggátoljanak minket Istennek végzett szolgálatunkban, csak akkor adja meg, amire alapvetően szükségünk van. Tulajdonképpen ez a lényeg.
Gondolkodnom kell ezekről.
Péter, az eseted nagyon emlékeztet arra, amin a barátaim mentek keresztül otthon.
Igazán?
Igen. Egy fiatal családról van szó, akik a misszionáriusi területünkön élnek. Nekik is olyan körülményekkel kell szembenézniük, amelyek igazán próbára teszik a hitüket.
Miért? Mi történt velük?
Néhány héttel ezelőtt Michaelt elbocsátották a munkahelyéről, amire egyáltalán nem számítottak. A feleségével, Rebekával együtt nem tudták, mit tegyenek. Amint már említettem, azon a környéken igen szörnyű a gazdasági helyzet. Az emberek nap mint nap sokáig dolgoznak, és általában annyit keresnek, amiből csupán tengődnek. Tehát amikor Michael elvesztette a munkáját, feleségével együtt válságos helyzetbe kerültek. Michael ugyan talált végül másik munkát, de ez egy nagyvárosban van, több száz kilométerre az otthonától. Ha elfogadja a munkát, ez megoldaná az anyagi gondjaikat. De ez azt is jelentené, hogy Michaelnak el kell hagynia a Rebekát és a gyermekeit. Nem csak néhány napra vagy hétre, hanem sok-sok hónapra. Michael és Rebecca felismerte, akár csak te, hogy fontos dologban kell döntést hozniuk.
Ez egyszerűen nem tűnik jónak, Michael, hogy ne legyél itthon minimum 6 hónapig. Mi lesz az összejövetelekkel? Mi lesz a szántóföldi szolgálattal?
El tudok ott járni az összejövetelekre, és minden második hétvégém szabad lesz. El tudok menni a szántóföldi szolgálatba. Már találkoztam néhány testvérrel arról a területről. Nagyon kedvesek.
Biztos azok, de...
És nem tart örökké.
De sokáig így lesz. És nem mondhatom, hogy tetszik az a gondolat, hogy olyan sokáig egyedül maradok a gyerekekkel. Mi lesz velük? Ki fogja nevelni őket? Látniuk kell az apjukat, ahogy előjár a családon belül az imádatban. Ezen kívül ki gondozza majd a házat? És mi lesz velem? Hiányozni fogsz.
Szinte egyáltalán nincs pénzünk, Rebecca.
Tudom.
Egyetlen porcikám sem kívánja mindezt. De milyen lehetőség van még? Mondd meg! Valaki jött. Ki lehet az?
Mintha Károlyi Pált látnám.
Ja, tényleg. Pál tegnap este szólt, hogy átjön. Azt mondta, szeretne valamit odaadni.
Nekünk? Szervusz, Károlyi testvér!
Szervusz, Rebecca!
Gyere be, kérlek, és foglalj helyet!
Köszönöm.
Mik ezek?
Csak egy kis olvasnivaló, melyről úgy véltem szívesen vennétek.
Miféle olvasnivaló?
Hogy vagytok?
Jól vagyunk, Károlyi testvér, azt hiszem.
Évkönyvek. Miért hoztad ezeket, Pál?
Michael, Rebecca, sokat gondolkodtam a helyzeteteken.
Akárcsak mi.
Tegnap este mondtam az összejövetel után, hozok nektek valamit. Nos, ezekről a könyvekről van szó. Mindig is a buzdítás remek forrásának bizonyultak, Máriának is, és nekem is. De mielőtt rátérnénk, mondd csak, döntöttél már, mit fogsz csinálni, Michael?
Arra gondolsz, hogy elfogadtam a munkát? Nem, még nem döntöttünk.
Épp erről beszéltünk.
Amikor először ajánlották a munkát, jó gondolatnak tűnt. Tisztességes munka, jó pénz. De minél többet gondolkodunk rajta...
Annál nehezebbnek tűnik.
Látom, komolyan átgondoltátok.
Mit gondolsz, mit tegyünk, Pál?
Michael, tudom, jelenleg nagy nyomás nehezedik rád. De ez olyan döntés, amelyet neked és Rebeccának kell meghoznatok. Sem én, sem a többi vén nem mondhatja meg nektek, mit tegyetek. De azt elmondhatom, hogy igencsak káros hatással lehet az egész családodra, ha sokáig messze dolgozna az otthonodtól, távol a feleségedtől és a gyermekeidtől.
Tudom.
Ha a családfő elmegy, nyilván több felelősség hárul Rebeccára. A gyülekezetre való felkészülés, a családi tanulmányozás, a szolgálat, nem is beszélve a háztartási munkákról.
És a gyerekek mellett nem lenne ott az apjú.
Pontosan. Néhány testvérnél komoly bajok lettek abból, hogy a család szétvált a munkavállalás miatt. Természetesen tedd azt, amit a legjobbnak gondolsz a családotoknak, Michael. De jó, ha tudatában vagy annak. Ha távol vagy a családottól, ezzel ugyan megoldódik néhány gond, de újak merülnek fel.
Ezt értem, Pál, de hogy őszinte legyek, nem tudjuk, mit tegyünk.
Hát ezért hoztam ezeket.
Az évkönyveket és a folyóiratok bekötött évfolyamait?
Igen. Azt gondoltam, segítene nektek, ha a világ más részén élő néhány testvérről és testvérnőről olvasnátok, akik hasonló jellegű nehézségeken mentek keresztül, mint amilyenekkel nektek kell most szembenéznetek. Néhányan még sokkal rosszabbakon mentek keresztül. De sikerült szembeszállniuk a lesújtó nehézségekkel, anélkül, hogy elvesztették volna az örömüket, vagy hogy ráment volna a szellemi egészségük.
Amit mondasz, abból úgy tűnik, éppen erre van szükségünk.
Átnéztem őket, és bejelöltem néhány tapasztalatot, melyeket különösen hasznosnak fogtok találni.
Milyen tapasztalatok, Pál?
Hát például a ruandai testvérekét. Néhány évvel ezelőtt voltak testvéreink Ruandában, akiknek a családjukat a szemük előtt mészárolták le. Az egyik testvérnő csak 2 napja volt férnél, amikor megölték a férjét. Több száz testvér vesztette életét, és több ezernek menekültáborokba kellett menekülnie.
Emlékszem. Olvastam róluk, és csodálkoztam, hogy tudták ezeket a borzalmakat elviselni.
Azok a testvérek, akik a segítségükre siettek, azt mondták, hogy a ruandai testvéreink még akkor is gyakran előbb kértek szellemi táplálékot, mint fizikait, amikor szörnyű helyzetben voltak. Ezeknek a testvéreknek mindenre szükségük volt, amit csak el tudtak képzelni. Élelemre, orvosságra, cipőre, ruhára. Mégis sokszor Bibliát vagy őrtorony folyóiratot kértek először.
Ezt nevezem.
A menekültáborokban sanyarúak és rosszak voltak az életkörülmények. Biztos el tudjátok képzelni. A testvérek mégis megvizsgáltak egy Biblia verset minden nap. Sőt, gyülekezeti összejöveteleket is szerveztek. És nem hagyták abba a tanúskodást. Több ezer példány éjörökké könyvet kellett szállítani a különböző menekültáborokba.
Tehát bármi történt is velük, a királyságot keresték először.
Igen. Így küzdöttek meg az olyan gondokkal, amelyekkel általában alig ha tudna bármelyikünk is megküzdeni. Első helyre tették a szellemi dolgokat, és bíztak Jehovában, hogy ő gondoskodik a többiről.
Igazi hitet tanúsítottak.
Ezt újra el kell olvasnom.
Biztos buzdítónak fogod találni.
Milyen más tapasztalatokat találtál még, Károlyi testvér?
Nagy hatással voltak rám a mozambiki testvérek tapasztalatai. Az 1996-os évkönyvben olvashattok róluk. Több évi büntetőtábor után a testvérek úgy tértek vissza saját városukba, hogy mindenüket elvesztették. Sok testvérnek, mikor kiszabadult a táborokból, még otthona sem volt, ahova hazatérhetett volna. A háború idején gyakorlatilag mindenüktől megfosztották őket. És a nemzetet még mindig polgárháború, éhség, szárazság és munkanélküliség sújtotta. És bár nagy volt a szegénység a városokban, egyetlen Jehova tanúja sem kényszerült arra, hogy koldulásra adja a fejét. Egyetlen egy sem.
Ezek a testvérek élő bizonyítékai annak, hogy igaz, amit Jézus mondott. Ha először Isten királyságát keressük, Jehova gondoskodik arról, hogy megkapjuk, amire igazán szükségünk van.
Igen. Ráadásul, amikor ezek a testvérek hazatértek, nem az volt az első dolguk, hogy házat vagy anyagi javakat szerezzenek maguknak.
Hanem az, hogy helyet találjanak az összejövetelre. Igaz?
Igen. Szilárdan hittek abban, hogy Jehova hozta őket haza biztonságban, és ezt főleg szellemi okok miatt tette. Ezért minden anyagot, amelyet találtak, királyságtermek építésére használtak fel. Egyszerűnek kellett megőrizniük a szemüket. Arra összpontosítottak, ami igazán fontos.
Tudod, Pál, amivel most Rebekának és nekem meg kell birkoznunk, egyáltalán nem olyan nehéz, mint amivel ezeknek a testvéreknek kellett szembenézniük.
Milyen igaz. Nekik semmiük sem volt.
Ugyanaz az alapelv érvényes ránk is, ugye? Még amikor válságos helyzetben voltak, akkor sem engedték, hogy bármi is a szellemiségük, vagy az Istennek végzett szolgálatuk útjába kerüljön.
Ennek eredményeként Jehova megadta nekik, amire szükségük volt.
És pontosan ezt ígéri a Biblia. Ezért mondta Jézus, hogy nem szabad feleslegesen aggodalmaskodnunk a következő nap miatt. Jehova nagyon jól tudja, mire van szükségünk. A kérdés csupán az, hogy valóban ezeket a szellemi dolgokat tesszük az első helyre, és hogy igazán hiszünk-e abban, hogy Jehova beteljesíti ígéretét.
Amit mondasz, az igaz, de néha szeretném tudni, miért engedte meg egyáltalán Jehova, hogy elveszítsem a munkámat. Mindaddig úgy tűnt, minden rendben van. Úgy éreztük, Jehova megáld minket, utána meg ezek történtek.
Értem, miért is érezhetsz így, Michael. De a Biblia nem írja, hogy Isten szolgáinak nem lesznek nehézségeik a megélhetés terén, nem igaz?
Hát nem írja.
Sőt, a példabeszédek 24. fejezet 16. verse azt írja, hogy 7-szer is elesik az igaz.
Elesik az igaz.
7-szer is. Tehát várhatjuk, hogy lesznek még nehéz időszakok az életünkben, amiatt a gonosz rendszer miatt, amelyben élünk, és mivel tökéletlenek vagyunk. Ez elég nyilvánvaló.
Igen.
De most az a kérdés. Vajon ez azt jelenti, hogy az igaz, aki elesik, teljesen magára marad? Vagy azt, hogy Jehova hagy minket elesni, és utána meg semmi segítséget nem ad?
Nem, mivel ugyanez a vers a példabeszédekben így folytatja. Felkél azért.
Pontosan. Ha Jehova irgalmasan segít minket tökéletlenségeinkben, akkor abban is segíteni tud, hogy megbirkozzunk az anyagi nehézségek miatt felmerülő aggodalmakkal.
Tehát ez csupán azon múlik, hogy bízunk-e Jehovában, s hogy igazán kimutatjuk, bízunk-e abban, hogy segíteni fog.
Igen, de ez többet jelent annál, mint hogy csupán félre söpörjük gondjainkat, és úgy teszünk, mintha nem is volnának. Ha visszaemlékszel, Pál rögtön azután, hogy azt mondta, semmi felől ne aggódjatok, a Filippi 4. fejezet 6. versében még hozzátette. hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Tehát imádkoznunk kell az aggodalmaink miatt, ha azt szeretnénk, hogy Jehova segítsen megbirkóznunk velük.
Sőt, Pál azt mondta, hogy könyörögjünk. Ez azt jelenti, hogy igazán őszintén esedezzünk Istenhez, mint ahogy a nagy nyomás vagy veszély idején tennénk. Gondoljatok Jézus Krisztusra. Még neki is szembe kellett néznie igazán aggodalomra okot adó időszakokkal. A Biblia elmondja, hogy közvetlenül a letartóztatás előtt szomorú volt, és nagyon nyugtalan. Lukács beszámolója leírja, hogy izzadsága olyan volt, mint nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. Rettenetesen aggódott. De emlékeztek arra, hogyan birkózott meg ezzel?
Jehovához imádkozott.
Igen.
És nem egy angyal jelent meg neki, hogy erősítse?
Így van. Arról se feledkezzetek meg, hogy a hegyi beszédben Jézus azt mondta, legyünk álhatatosak az imában. Állandóan kérjetek, és adni fognak nektek. Kitartóan keressetek, és találtok. Folyton zörgessetek, és megnyitnak majd nektek.
Többet kellene imádkoznunk a helyzetünk miatt.
Én is így vélem.
Tudod, Pali, teljesen igazad van. Azt hiszem, ezek a tapasztalatok segíteni fognak abban, hogy egy kicsit átlássuk a helyzetünket.
Olyan döntést szeretnénk hozni, melyet megáld Jehova. Nem igaz, Michael?
Igen, és be kell, hogy valljam, egy kissé túlzottan is aggodalmaskodtam a munkám miatt. Munkát kell találnom, de nem akarok kapkodva olyan döntést hozni, amely tartósan akadályoz minket a szokásos szellemi teendőinkben, vagy amelynek az lehet a következménye, hogy lanyhulunk az igazságban, vagy amely tönkreteti a családunkat, vagy a házasságunkat.
Az ilyen döntés épp az ellenkezője volna annak, amit Jézus tanácsolt. Nem a királyságot keresnénk először, hanem az ennivaló és a ruházkodás miatti gondjainkat helyeznénk a legelső helyre.
Mindegyiket el fogjuk olvasni, és újra a Jehova elé fogjuk vinni az ügyet imában, s amennyire tőlünk telik, megpróbáljuk rábízni.
Ezt örömmel hallom, Michael, és tudom, hogy Jehova is meg fog áldani titeket ezért.
Már hetek óta ez volt a legjobb délelőttöm, amelyet a szántóföldi szolgálatban töltöttem.
Nekem is, apa. Jó volt.
Nem emlékszem, mikor találtam otthon ilyen sok ember.
És hajlandók voltak beszélgetni. Ide nézzetek, teljesen kifogytam a folyóiratokból. Szerintem az a fiatal ember, akivel az utolsó utcában találkoztunk, lehet, hogy még biblia tanulmányozást is szeretne. Olyan sok kérdése volt.
Tényleg úgy tűnt, hogy érdekli.
Akárcsak az az ember, akivel Andris találkozott. Nagyon jól fogadta, amikor felajánlottad neki a folyóiratokat.
Tudom, apa, egy kissé meg is lepett. Azt vártam, majd azt mondja, ez engem nem érdekel, de ehelyett csak beszélt és beszélt.
Igen, ott maradtunk egy jó darabig.
Erről jut eszembe, nagyon jól csináltad az ajtóknál, András.
Köszi, anya.
És te is, Emese.
Köszi, apu.
Tudjátok, anyátokkal együtt büszkék vagyunk, amikor azt látjuk, hogy mindketten ilyen remekül tanúskodtok az ajtóknál.
Bizony, büszkék.
Mindketten megtanuljátok, hogy Isten igazi szolgái legyetek.
Egy szép napon talán még misszionáriusok is lehetünk, mint Károlyék.
Milyen igaz?
Hát ti ketten, miért nem teszitek már el a prédikálós holmitokat? Öltözzetek át valamilyen laza ruhába, és készüljetek az ebédhez.
Ez jól hangzik, anya, a prédikálás éhessé tett.
Meg kell, hogy mondjam, Panni, bizony nagy veszteség volna, ha fel kellene adnunk ezeket a szombat délelőttöket, melyeket a szántóföldi szolgálatban együtt töltünk el.
Én is éppen erre gondoltam.
Igazán megerősíti a családunkat, ha együtt munkálkodunk a szolgálatban, nem igaz?
Teljesen egyetértek.
És személy szerint is megerősít mindannyiunkat.
Ez egészen biztos.
Akkor meg miért adnám fel mindezt? Miért választom azt, hogy kezdjek legyengülni a szolgálatban, csak hogy a főnököm kedvében járjak?
Tehát gondolkodtál azokon, amiket Károlyi Pállal beszéltetek a múlt héten, ugye?
Igazából ennél többet tettem. Utána olvastam.
Mit értesz ezen?
Emlékszel? Pál megemlített néhány buzdító tapasztalatot, melyet Máriával együtt elolvastak, amikor csak aggodalomra volt okuk.
Igen, a mozambiki testvérek tapasztalatát említette.
Igen, és a ruandai, a malavi és más országokban élő testvérekét is. Hát kikerestem mindegyiket. Rájöttem, hogy nekünk is egy kis buzdításra volt szükségünk. Panni, néhány testvérnek az élete forgott kockán nap mint nap. Őszintén szólva, olyan borzalmakkal kellett szembenézniük, amilyeneket mi el sem tudunk képzelni. De még ilyen körülmények között is mindennél előrébb valók voltak náluk a szellemi dolgok. S nem engedték, hogy urrá legyenek rajtuk az aggodalmaik. Ehelyett inkább az aznapi dolgoknak veselkedtek neki.
És nekünk is erre van szükségünk, igaz, Péter?
Úgy van. Tudod, amióta újra elolvastam ezeket a tapasztalatokat és beszéltem Pállal, Jézusnak a szavaira gondoltam, melyek a Máté evangélium 6. fejezetének a végén vannak, ahol ez áll. Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Azelőtt valójában sosem gondolkodtam el ezeknek a szavaknak az értelmén. Jézus elismerte, hogy minden napnak megvan a maga baja, csalódása és nehézsége, s hogy nekünk meg kell ezekkel birkóznunk. Egyszerre csak egy napéval. De ha a következő nap gondjai miatt aggodalmaskodunk, hát az bizony soha nem viszi előrébb a dolgokat.
Ráadásul ez a Jehovába vetett hit hiányáról árulkodhat.
Igen, és most már tudom, ha aggályoskodom a jövő miatt, az nem, hogy segít megbirkózni a nehézségekkel, hanem inkább félrevisz, hogy ne törődjek a saját szellemiségemmel. Nem a pénz, a biztos munka vagy valami más volt az, ami fenntartotta testvéreinket, amikor próbákkal kellett szembenézniük, például Mozambikban és Ruandában, hanem a szellemi erő.
Jött valaki. Én nem vártam senkit, te igen?
Nem. Pali és Marika van itt.
Meglepetés!
Szervusz, Péter! Anna!
Ez tényleg meglepetés.
Épp most jöttünk meg a szolgálatból.
Nem tudtuk megállni, hogy ne jöjjünk elbúcsúzni tőletek.
Holnap megyünk, tudjátok.
Már mindent bepakoltunk.
Érthető, hosszú út áll előttetek.
Gyertek be, gyertek csak be.
Emese, András, itt vannak Károlyék.
Felhívtuk tegnap este a misszionárius otthont, és újabb híreket kaptunk. Alig várjuk már, hogy visszatérjünk a megbízatási területünkre.
Ja igen, nagyszerű híreink vannak, Péter. Azt gondoltam, biztos örülni fogsz, ha meghallod.
Mi az?
Emlékszel arra a házaspárra a gyülekezetünkből, akiről meséltem a múlt héten? Michael és Rebecca.
Arra a testvére gondolsz, aki elvesztette a munkáját?
Őrá!
Úgy volt, hogy elmegy a családjától és egy másik városban vállal munkát, ugye?
Tegnap este hallottuk, hogy nem így határozott. Úgy döntött, hogy fontosabb, ha a családjával van, és együtt tudnak menni az összejövetelekre és a szolgálatba minden héten.
Meg kell, hogy mondjam, szerintem jól döntött.
De ez még nem minden. Mondd el csak a többit is, Pali.
Még ugyanazon a héten Michaelt felhívta a régi főnöke.
Úgy érted, az, aki elbocsátotta?
Igen, megkérte, menjen vissza hozzá dolgozni. Úgy látszik, megpróbálta helyettesíteni Michaelt, de nem talált senkit sem, aki olyan becsületes és olyan keményen dolgozik. Végül feladta. Rájött, hogy hibát követett el. Küldött Michaelnek egy újabb munkaszerződést, és visszafogadta.
Jehova igazán megáldotta a döntésüket.
Szervusz, Károlyi testvér! Szervusz, Károlyi testvérnő!
Szervusz!
Már előre tudom, hogy hiányozni fogtok.
Péter, remélem, hogy Annával ti is hamarosan meg tudjátok oldani a munkahelyel kapcsolatos gondotokat. Gondolni fogunk rátok, és majd imádkozunk értetek.
Úgy vélem, tulajdonképpen már tudjuk, mit teszünk.
Már tudjátok?
Igen. Hétfőn megmondom a főnökömnek, hogy teljességgel ki van zárva, hogy állandó jelleggel dolgozzak esténként és minden hétvégén. Ez esetleg azt jelentheti, hogy kevesebb óraszámban fogok dolgozni, és kevesebb fizetést kapok. Vagy esetleg valami más is felmerülhet.
De ha egyszerű életet élünk, tudjuk, hogy boldogulni fogunk.
Ez jó döntésnek tűnik, Péter. Olyan döntésnek, melyet Jehova meg fog áldani, mert a királyság érdekeket teszitek az első helyre.
Hát, Pali, még másoktól is el kell köszönnünk ma délután.
Igen, már mennünk kell, ha nem akarunk kifutni az időből.
Figyelj csak, Pali! Szeretnék köszönetet mondani, hogy segítettél átgondolni ezt az egész helyzetet. A múlt héten, amikor annyira felhergeltem magam, segítettél a megfelelő szemszögből nézni a dolgokat.
Ne nekem köszönt, Péter. Valójában Jézus volt az, aki a szükséges tanácsokat adta, hogy meg tudjunk birkózni azokkal a gondokkal, melyekkel a dolgoknak ebben a rendszerében szembe kell néznünk. Tudta, mi kell ahhoz, hogy boldogok legyünk, még ha válságos helyzetbe kerülünk akkor is. Tudta, bármi történjék is, ha első helyre tesszük a királyságot, akkor szerető égi atyánk Jehova sosem hagy el minket. Soha!
Őrizd meg a szemed egyszerűnek. Ez még mindig jó tanács számunkra is, akik a 21. század küszöbén élünk. Mindegy tehát, hol élünk. Ha azt szeretnénk, hogy életünk aggodalomtól mentes legyen, kövessük Isten szavának a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 5.-6. versben található tanácsát, amely az újfordítású revideált Biblia szerint így hangzik. Ne legyetek pénzsóvárak. Érjétek be azzal, amitek van. Ha engedelmeskedünk ennek az Istentől származó tanácsnak, semmilyen hátrányunk nem lesz belőle, sem nekünk, sem családunknak. Miért nem? Azért, mert az idézet többi része Isten figyelmes törődéséről biztosít minket. Ezt írja: nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk: velem van az Úr, nem félek. Ember mit árthat nekem? Ne hagyjuk, hogy az életben felmerülő aggodalmak kikezdjék a szellemiségünket. Keressük először a királyságot. Őrizzük meg a szemünket egyszerűnek, és legyünk elégedettek a jelenlegiekkel. Mindenható Istenünk, Jehova meg fogja szüntetni napjaink igazságtalan rendszerét, és új egeket és új földet hoz el, melyekben igazságosság lakozik. Mennyire boldogok vagyunk, hogy ennek az ideje már közel van.